A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ezen a vasárnap délutánon itt lehetünk a te szent házadban. Köszönjük neked, hogy te készítesz szent időt, szent alkalmat, elkülönített, kiemelt alkalmat arra, hogy veled találkozzunk, hogy te élő és éltető igét mondj nekünk, és mi is elmondhassuk mindazt, ami a szívünkön van. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az elmúlt héten is olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztaltuk a te gondviselésedet, a te szeretetedet. Köszönjük azt, hogy ennek a hétnek a végén megpihenhetünk, nem csak fizikálisan, hanem lelkileg is feltöltődhetünk a te jelenlétedben, a veled való közösségben. Kérünk azért, hogy te táplálj bennünket hozzánk illő eledellel, te üdítsd fel a mi lelkünket, és vértesz fel az előttünk álló időszakra, hadd tudjuk a veled megkezdett utat végigjárni. Azért könyörgünk, ahogy a te igéd is figyelmeztet, és ez az ének is emlékeztetett rá, ne hagyd tévejgésben a mi lelkünket. Te mutasd meg nekünk ne csak a célt, az odavezető utat, hanem te légy az, aki erőt adsz, biztatást, aki megfogod a kezünket és végigvezetsz ezen az úton. Add, Úr Jézus, hogy azt a példát, amit te elénk adtál, azt a mintát, azt a használati utasítást, amit a Szentírásban a kezünkbe adtál, tudjuk követni, hiszen tudjuk, hogy ez nem csak az örök életünknek a titka és záloga, hanem a teljes és boldog földi életünk is ettől függ. Kérünk azért, Úr Jézus, hogy te csitíts most le szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, és megértsük mindazt, amit te nekünk mondani akarsz. Add, hogy amit itt megértettünk, azt tudjuk a templomból kilépve megvalósítani, megélni, hogy az életünk is Isten tiszteletté válhasson. Szent lelked által kérünk, légy jelen és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 8. részének 5. verséből az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. A zsidókhoz írt levél 8. részéből, az 5. versből így szól hozzánk Istenünk igéje. Isten ezt mondta Mózesnek, meglásd, hogy mindent azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy minnyájan tapasztaljuk és tudjuk, különösen ahogy halad az idő felettünk, hogy minnyájan különböző mintákat követünk. Attól függően, hogy milyen környezetben vagyunk, akár milyen családban nevelkedtünk fel, vagy milyen munkahelyen, akár gyülekezetben élünk, vagyunk napi rendszerességgel, látunk magunk előtt mintákat, és azok szerint élünk, azokat követjük. A legalapvetőbb, amit már az ember gyermekkorában megtapasztal, nyilvánvalóan a családi minta, még ha nem is tudatosul bennünk gyerekként, de aztán felnőttként észrevesszük, hogy sok-sok mindent hasonlóan, vagy éppen tökéletesen ellenkezően csinálunk, mint a szüleink, vagy nagyszüleink, attól függően, hogy mennyire tetszett az a minta, amit magunk előtt láttunk. Nagy is a felelőssége nyilván emiatt a szülőknek, a nagyszülőknek, a gyermekek, a szülők, a gyermekek és az unokák felé, mert valaki egyszer így fogalmazott, és azt gondolom, hogy nagyon fején találta a szöget, hogy a gyermekek első képes könyve a szüleik élete. És azt gondolom, hogy ebben tökéletesen benne van az a felelősség, hogy hogyan kell élnünk, de a lehetőség is, hogy jó mintát adunk azok elé, akiket nekünk ajándékozott Isten. Mindenképpen minta, amit látunk, ha tetszik, nyilván követjük, igazodunk hozzá, másoljuk, igyekszünk a látottakat megvalósítani, ha nem tetszik, akkor ezeket elhagyjuk. Akiknek tetszik, pontosan olyan lesz az életük, mint a szüleiké, akiknek nem tetszik más lesz, mint a szüleiké. És aztán az is igaz a minták követése szempontjából, hogy amit látunk, az hatással van ránk. Nem tudjuk kivonni magunkat a látottak hatása alól. Ezért nem mindegy az, hogy mire nézünk, hogy mit nézünk, mivel tápláljuk a szemünkön keresztül a lelkünket. Hiszen igaz az a mondás, hogy azzá leszel, amit eszel, lelki értelemben is így van. Azzá leszel, amivel a lelkedet táplálod, amit nézel, amit mintaként követsz, amihez igazodsz. A felolvasott igeszakaszban, vagy igében azt látjuk, hogy Mózesnek azt mondta Isten, hogy mindent tökéletesen és pontosan aszerint a minta szerint készítsen el, nyilván itt a Szent Sátorra, a Fridládára és ezeknek az egyéb szent berendezéseknek az elkészítésére utal, amit a Hóreb vagy a Sínai hegyen látomásban Isten megmutatott neki. Mózes a mennyei mintára nézett, ahhoz igazodott, aszerint cselekedett. Pontosan megvalósította Isten szavát, nem tért el attól kicsit sem, sem jobbra, sem balra. És látjuk is Mózes életén, és Izrael népének a történetén keresztül is, hogy amíg az Isten által adott mintát követték, addig áldás volt az életükön, de amikor eltértek attól, akkor általában azt látjuk, hogy soha nem a kicsi és kismértékű az eltérés, bár sokszor észrevétlenül szinte történik ez meg, vagy kezdődik az eltérés, de aztán valahol egészen máshol kötnek ki, mint ahol Isten akarja. És aztán nem áldás lesz belőle, hanem ítélet. És ezt tudjuk, hogy ez nem Izrael népének életével kezdődött, hanem ez már az Édenkertben elkezdődött. A sátánnak ugyanis az a célja, hogy eltérítse az embert az Isten által adott mintától, az Istennek való engedelmességtől. Tudja ugyanis azt, hogy az embernek teljes és boldog az élete, csak az Isten jelenlétében és az Istennel való közösségben lehet, és hogyha azt a mintát követi az ember, amit Isten elé adott. Éppen ezért a sátán már az Édenkertben mindent megtett azért, hogy az Isten által adott mintát, az Isten által adott tervet áthúzza, és elvonja az ember figyelmét, levegye a tekintetét az Isten által adott mintáról, és valami egészen másra terelje. Ismerjük az első mondatát, az első kérdést. Történelemben csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehetsz. Elbizonytalanítja az embert, és bizalmatlanná teszi Istennel szemben. Nem kell azt olyan komolyan venni. Nem kell pontosan aszerint cselekedni. Milyen sokszor halljuk ezt ma is, nem? Nem közvetlenül a sátántól, de sokszor halljuk még magukat hívőnek vagy vallásosnak mondó emberektől is, hogy jaj, hát nem kell azt a Bibliát olyan komolyan venni, meg nem szabad szektásnak lenni, hát meg vagyunk keresztelve, konfirmáltunk, ülünk a templompadban, akkor úgy nagyjából minden rendben van, nem lehet baj. Hát nehogy már annyira pontosan, betűről betűre komolyan vegyük a Szentírást. Halljuk ezt nagyon sokaktól. Elég, ha csak úgy nagyjából, úgy sacper kb. A mintához valamelyest hasonlóan élni, hát olyan tökéletesen úgy se tud senki nem Jézus Krisztus, hát nem kell akkor ezen különösképpen agyalni és görcsölni, hogy hát az Isten által adott mintát kövessük. A sátán mindig azt akarja, hogy az ember elégedjen meg kevesebbel, mint amit Isten ad. Ez a mintára nézve is igaz. Nem kell ugyanazt a mintát követni, nem kell az Isten által adott rendet, jó, kedves és tökéletes akaratát az Istennek, azt a célt követni, elég, ha csak valami hasonló. A sátán soha nem tud eredetit alkotni, eredetit csak Isten tud teremteni, a sátán mindig csak valami hasonlót. Olyan, mint, ez a kísértésben is megjelenik, olyanok lesztek, mint. És éppen ezért mondta valaki, hogy a sátán csak utánozni tudja Istent. Igazi újat, jót, értékeset alkotni, teremteni nem tud, próbálja valamilyen módon utánozni, ezért valaki úgy hívta, hogy a sátán Isten majma, próbálja majmolni Istent, de azt a jót, amit Isten szán nekünk, soha nem fogja tudni, és nyilván nem is akarja adni. Az ember életét Isten tervének pontos megvalósításától el akarja téríteni, ezt látjuk az Édenkertben, és be is következik a katasztrófa, megtörténik a bűneset. Az ember elszakad teremtőjétől. Látjuk, hogy nagyon fontos pontosan megtartani azt, amit Isten mond, mert élet-halál kérdés, örök élet, örök halál. Az Édenkertben nem volt nem tudom hány száz mózesi törvény, meg rendelkezés, nem volt 10 parancsolat, egy parancsolat volt. Az sem sikerült megtartani. Mert a sátán mindig csak egy kicsivel kezdi a váltónak az átállítását. Nem úgy mutatkozik be Ádámnak és Évának, hogy én vagyok a sátán, Isten örök ellenség, és amúgy az a célom, hogy elpusztítsalak titeket, mert nyilván akkor nem mentek volna lépre. Mindig csak egy kicsi kérdőjel, egy kicsi elbizonytalanítás az Isten szavával szemben. Csak ugyan, biztosan, jól értem én ezt, meg kell ezt tartani, komolyan kell ezt ennyire venni? Nem lehet egy kicsit engedni? Nem lehet egy kicsit kompromisszumot kötni, hogy egy kicsit Istennek is tetszeni, meg kicsit a saját fejem után is menni, kicsit Isten szerint élni, kicsit a korszellem, meg a világ akarata szerint. Csak az a probléma, hogy a méreg és a tiszta víz közötti legkisebb kompromisszummal csak a halál jár jól. És éppen ezért figyelmeztet bennünket Isten igéje, éppen a felolvasott igeversben is, hogy mindent az Isten által adott minta szerint éljünk, ha igazán élni akarunk. Lehet enélkül is élni, hát látjuk, több milliárd ember így él, csak az nem élet. Az vegetálás, meg létezés, sok mindent lehet mondani, biológiai szükségleteknek a kielégítése, de a szó igazi, teremtési rend szerint vett értelmében élet, minőségi élet, csak Isten jelenlétében és Isten tervének megvalósítása szerint lehet. Nyilván a hétköznapi életből is rengeteg példát hozhatnánk arra, hogy mennyire fontos a terv, a minta, minta pontos követése, ahhoz, hogy elkerüljük a katasztrófát. Én most csak kettő példát mondok. Nyilván, hogyha valaki elkészít egy térképet, most már a legmodernebb térképek nyilván műholdas megfigyelés alapján készülnek, de tudjuk azt, hogyha csak egy milliméterrel eltér, mondjuk különösen egy világtérképen egy szigetnek vagy egy félszigetnek a helye valahol a térképen, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen katasztrófák lehetnek, hogyha valaki csak ezt a egy milliméterrel másként rajzolt térképet követi. Aki csak egy kicsit tér el, a térképen kicsit, aztán a valóságban nagyon. Vagy elég, hogyha arra gondolunk, hogy a tervrajzot, amikor egy épület elkészül, vagy mielőtt elkészül, elkészítik a tervrajzot, akkor ott sem mindegy, hogy hol vannak a vonalak. Hol vannak a falak, a nyílászárók, a tető. Ott is elég egy milliméter eltérés a rajzon, meg a rajzhoz képest. Aztán megtörténhet a tragédia, és összeomolhat az épület. Érdekes módon, hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor senki nem mondja azt, hogy nem kell ezeket olyan komolyan venni. Nem kell a térképet se olyan pontosan másolni, meg rajzolni, nem kell az épületet se annyira milliméterre, meg centiméterre pontosan a tervrajz szerint készíteni. Hát lehet egy kicsit lazábban is értelmezni ezt, meg másként értelmezni, meg elég, hogyha egyszer ránézünk a tervrajzra az építkezés elején, aztán majd memóriából felépítjük az épületet. Érdekes módon ezeknél a példáknál, meg ezekben az élethelyzetekben senki nem mondja azt, hogy hát nem kell ezt olyan komolyan venni. Nem kell ezt a mintát olyan precízen, pontosan követni. Mindenki tisztában van vele, hogy nagyon sok múlhat a minta követésén, és hogy mennyire tervszerű és hiteles és pontos a minta követése. Miért van az, hogy akkor, amikor Isten mintájáról beszélünk, arról a tervről, ami a boldog földi élet és az örök élet megvalósítására vonatkozik, akkor nem vesszük komolyan a mintakövetését, és nem követjük pontosan azt. Miért kérdőjelezzük meg, hogy hát nem is kell azt talán olyan komolyan vennünk? De tudnék a Bibliából, és nyilván a Bibliából ismert történetek alapján, tudnánk nagyon sok példát mondani arra, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk Józsué kicsit matekozik, és amikor azt mondja neki Isten, hogy 6 napon át naponta egyszer kerüljétek meg Jerikó városát, a 7. napon meg 7-szer, és nem kell semmit tennetek, nem kell ostromgépeket meg faltörőkosokat használnotok, majd leomlanak Jerikó falai. És azt mondta volna Józsué a 7. napon, hogy na már 6-szor körbe mentünk, most még menjünk egyszer körbe, aztán jó lesz majd. Minek fárasszuk itt magunkat a körözgetéssel, az egész nép körbe-körbe? Nem matekozott. Isten azt mondta, hogy ezt kell csinálni, megcsinálta, és megtörtént a győzelem. Hogy mi lett volna, hogyha Naámán úgy okoskodik, hogy hát igaz, a próféta azt mondta, hogy 7-szer kell megmártózni a Jordánban, de hát elég nekem 6-szor is, hát én szíriai hadvezér vagyok, hát ki, ha én nem? Meggyógyult volna? Nyilvánvalóan nem. Volt, aki viszont okoskodott, felülírta Isten tervét, nem követte a mennyei mintát, és csak úgy nagyjából, körülbelül engedelmeskedett. Hát ismerjük annak is a következményeit, hogyha valaki nem követi pontosan a mennyei mintát, és csak úgy körülbelül engedelmeskedik úgy nagyjából. És ezt is tudjuk, hogy aki fél szívvel harcol, az csak fél győzelmet arat. És Jóás király, Izrael királya nagyon jó példa erre. Ismerjük az ő történetét, amikor elmegy Elizeus prófétához, aki az ő halálos ágyán van, és ugye megkérdezi a prófétát, hogy mit csináljak, most jön rám az ellenség, a szíriai király, hogy fogok tudni győzedelmeskedni, és azt mondja neki Elizeus, hogy hát lőj ki egy nyilat az ablakon, kilő Jóás egy nyilat, azt mondja Elizeus, ez a győzelem nyila. Isten győzelmet fog neked adni. Aztán azt mondja, hogy lőj még ki néhány nyilat az ablakon. És akkor Jóás kilő 3-at, és abba hagyja. És akkor Elizeus megdorgálja, hogy hát miért csak 3-at lőttél. Nem írja a Biblia, hogy miért, de hát lehet, hogy Jóás úgy okoskodott, hogy kell az a nyíl még nekem a harcban, meg hát milyen értelmetlen már, hogy itt a földbe lövöldözöm a nyilakat. 3 az elég lesz, mert én úgy gondolom, hogy annyi elég. Ennyi engedelmesség éppen elég. És azt mondja Elizeus, hogy 3-szor le fogod győzni a szír királyt, de teljes győzelmet nem tudsz aratni. És teljesen nem fogod tudni kiűzni az országodból, mert 5-szor vagy 6-szor kellett volna lőnöd, de így nem lesz teljes a győzelem. Jóás azt gondolta, hogy hát ennyi elég lesz az engedelmességből, nem kell azt túlzásba vinni. Hát nem is aratott teljes győzelmet, el is maradt a végső győzelem áldása. Ismerjük ezt, hogy mit jelent tehát körülbelül engedelmeskedni, nagyjából követni az isteni mintát. Erről a körülbelülről egy anekdota jutott eszembe, amit Deák Ferencről jegyeztek fel a Haza bölcséről, hogy egyszer az országgyűlésből kifelé jövet, az egyik képviselő társa véletlenül összetévesztette a saját kalapját a Deák Ferencével, és amikor rájött, akkor odavitte neki, és mondja, hogy hát elnézést kérek, de hát eltévesztettem a kalapot, körülbelül egyforma fejünk van. És akkor Deák Ferenc azt mondta, hogy hát körül lehet, de belül nem. És azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges különbség, hogy mi van belül. Nem mindegy, hogy mi van belül, mert arról hallottunk az elején, hogy amit látunk, amire nézünk, egy idő után az jelenik meg bennünk is. Az lesz belül is. Amivel tápláljuk, megtöltjük a szívünket, a lelkünket, amire nézünk, amilyen mintát követünk, olyan lesz egy idő után az életünk. És Isten adott nekünk nyilván egy mintát, egy, ha úgy tetszik, használati utasítást a teljes és boldog élethez, meg az örök élethez. Ez egy kicsit hosszabb és vastagabb használati utasítás, mint a gyógyszerekben szokott lenni, de valószínűleg többet ér, mint az összes gyógyszerben lévő használati utasítás. Ha ez szerint éljük az életünket, és pontosan és komolyan vesszük, akkor lehet teljes és boldog az életünk, és akkor ismerhetjük meg igazán az élő Istent, ami az örök élet, a vele való közösség. Azt is tudjuk, hogy a Bibliát, ha már a mintáról és a másolásról beszéltünk, vagy a mintakövetésről, hogy a Bibliát mennyire pontosan másolták, és mennyire komolyan vették a Bibliának a másolását, hogy nincs még egy olyan ókori iratunk, pláne olyan régi, ez a 2-3000-3500-as éves távlatból, ami annyira pontosan megmaradt volna, mint az eredeti, és amiből annyi példány az eredetihez legközelebb álló másolatokból ilyen rendelkezésünkre állna, mint a Szentírás. Több mint 5000 olyan kéziratunk van, ami alátámasztja azt, hogy az a Biblia, amit itt most a kezünkben tartunk, ez 1000 éve, meg 2000 éve, meg 3000 éve is így nézett ki, és ezt tartalmazta. Nagyon sokan nem tudják, és csak ez egy egyetlen példa, rengeteget lehetne hozni, hogy például a nagy görög filozófusnak, Platónnak a műveiből összesen 9 darab maradt fenn, és azok is csak 1300 évvel későbbi másolatai az eredetinek. 1300 év telt el az eredeti megírása és a legkorábbi másolat között. Mégsem kérdőjelezi meg senki azt, amikor Platón műveit tanulmányozzuk, meg olvassuk, hogy az eredeti, hogy az tényleg Platón írta, ezek az ő gondolatai, nincsenek benne hozzátevések, meg elvevések, meg hozzáköltések és hiányok. És a Bibliánál, ahol pedig a legkorábbi megtalált másolat és az eredeti között 20 év, tehát nem 1300 év, hanem 20 év különbség van mindössze, az pedig ízekre szedik, hogy hát a Bibliát is emberek írták, meg hát ez nem hiteles, mennyit változott, mennyit romlott. Egyszer láttam egy előadásnak a címét olvastam csak el a YouTube-on, nem is néztem bele, mert mondtam, hogy nem idegesítem magam. Valami ilyesmi volt a címe, hogy az 5000 nem tudom hány száz helyen meghamisított Biblia. Na hát, szegény előadó egy kicsit el volt tévedve, ugyanis a Bibliának a másolása nem kevesebb vagy kisebb pontossággal történt, mint úgy, hogy fogták az eredeti szöveget, ugye nem volt fénymásoló még, meg szkenner, meg egyebek, és kézzel másolták, tudjuk, hogy ez milyen sziszifuszi munka volt, és nem csak a szerzetesek csinálták ezt a középkorban, a szkriptóriumban, hanem nyilván már az ókorban, az ószövetségi iratokat is ugye, ahogy másolták. Lehet, hogy napok, hetek vagy hónapokat vett el a másolónak az életéből, meg az idejéből, mint mondjuk egy-egy bibliai könyvet pontosan, hitelesen lemásolt. És annyira komolyan vették a másolást, a mintának a követését, annyira pontosan vették, hogy nem csak azt nézték meg, hogy elolvasták a másolatot, meg az eredetit, és összevetették, hogy tartalmilag nagyjából körülbelül megegyezik, akkor rányomták a pecsétet, oké, ez mehet, hanem megszámolták a szavakat, és még a betűket is, hogy egyezik-e a másolat és az eredeti között. És ha csak egy betű eltérés volt, a másolatot elégették, hogy véletlenül sem maradjon fenn hibás másolat, vagy amibe bele lehetne kötni, vagy amit félre lehetne érteni, vagy félre lehetne magyarázni. Éppen ezért van az, hogy amikor megtalálták a kumráni tekercseket, 2000 évvel később, mint ahogy keletkeztek, és összehasonlították az akkori Ézsaiás könyvét a mai Ézsaiás könyvével, olyan egyezést találtak, amit semmilyen más hasonló korú kézirat és a mai használt szöveg között nem találtak még. Nyilván fontos tehát a pontos másolat, azonban a minta követése nem lehet csak imitáció. Ugye most, hogyha visszatérünk itt a Biblia másolásától a Bibliának, mint mintának a követéséhez, nagyon fontos, hogy nem elég az utánzás, nem elég az imitáció. Úgy kell, nem elég, hogyha úgy élünk, mintha Jézust követnénk, hanem követnünk kell Jézust. Úgy kell élnünk, mint ő, nem mintha csak ők lennénk. És ez azért nagyon fontos, mert sokaknak az életében ott van a Biblia, lehet, hogy nem csak a könyves polcán, hanem az éjjeli szekrényén, lehet, hogy olvassák is, és próbálnak eszerint élni, de azt be kell látnunk, hogy a saját óemberi természetünknél fogva alkalmatlanok vagyunk a pontos követésre. Magunktól nem tudjuk megvalósítani, mi magunktól csak a másolásig jutunk el, de attól még nem lesz az egész a miénk. És éppen ezért folytatja aztán itt az ige szakasz, a zsidókhoz írt levélből ez a 8. rész 5. verse, és a következők, hogy mire volt szükség ahhoz, hogy a miénk legyen az, ami a Szentírásban van. Miért nem elég csak a mintát másolni, hogyan lehet a miénk, a birtokunkba, hogyan kerülhet ennek az üzenete. Arról beszél itt a Szentíró, hogy szükség volt új szövetségre, szükség volt az új szövetség közbenjárójára, Jézus Krisztusra. Hiszen Izrael népében is voltak istenfélő emberek, Jézus idejében is, akik próbálták másolni az Isten által adott mintát, de valahogy soha nem lett az övéké. Valahogy mindig egy rajtuk kívülálló igazság maradt az Isten igéjének az igazsága. És ezért folytatja így a Szentíró az 5. vers után, mert ha az első, itt az első szövetségre, nyilván az Ószövetségre utal, kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna hely másodiknak. Mert dorgálván őket, így szól az Úr, íme napok jönnek, ezt mondja az Úr, és Izrael házával, és a Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, amelyeket kötöttem az ő atyáikkal a manapon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban a szövetségben. Azért én sem gondoltam velük, ezt mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük, és ők lesznek nekem népem. És nem tanítja ki az ő fele barátját, és az ő atya fiát mondván, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem, a kicsinytől fogva nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Ahhoz, hogy ne csak imitáció és ne csak utánzás legyen a mi kereszténységünk, ne csak egy vallásos szokásrendszernek a gyakorlása, hanem személyes, élő közösség Istennel, szükségünk van az Úr Jézus megismerésére, a vele való személyes kapcsolatra. Azért jött el hozzánk, ahogy ő is prédikálta, hogy benne egészen közel jött az Isten országa. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Kézzel fogható valósággá vált. Már nem csak egy messzi, elérhetetlen, távoli igazság, egy nagy filozófiai igazság, tétel, hanem személyesen köztünk járt Isten szeretete Jézus Krisztusban. És még tovább megy, már a Jeremiásból idézett, ószövetségi idézetből, azt mondja Isten, hogy az új szövetség arról fog szólni, hogy a törvény nem kívül lesz rajtunk, a 10 parancsolat nem egy külső igazság lesz, hanem azt mondja, a szívünkbe és az elménkbe írja be. Ez az, amire magunktól nem vagyunk képesek. A külső igazságot próbáljuk valahogy követni, a külső mintához próbálunk valahogy igazodni, próbáljuk másolni, de igazán akkor lesz a miénk, hogyha engedjük, hogy az értelmünket, az elménket, a szívünket is átjárja, megváltoztassa, ahogy a magyar nyelv ad lehetőséget erre a szép szójátékra, hogy a megváltó megváltoztat. Engedjük, hogy az Úr Jézus megváltoztasson, engedjük, hogy ő az életünknek nem csak a része, hanem az Ura legyen. És akkor lesz majd a miénk, azt mondja, az elméjükbe és a szívükbe írom be az én törvényemet. Ha Isten szent lelke újjászül bennünket, kapunk egy új életet, egy új embert, egy új természetet, amelyik már alkalmas lesz arra, hogy nem csak másolja az isteni mintát, hanem belülről fakadóan vágyik rá, és követi azt, olyan természetességgel hozva meg az engedelmesség gyümölcseit, mint ahogy természetes, hogy az almafa almát fog teremni. És ez nem egy kívülről magunkra aggatott gyümölcs lesz, nem betanult vallásos szövegek meg jó cselekedetek, hanem szervesen az életünkből fakad, nem a saját erőnkből, hanem Isten szent lelke által, az újjászületés által. Azáltal, hogy Jézus Krisztusnak átadjuk az életünk feletti uralmat, rendezzük vele a bűneinket, és bűnbánatot tartunk, elhagyjuk azokat, mert ígéretünk van rá, hogy megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. És hatalmas ígéret ez minnyájunknak, nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is, nem csak a felnőtteknek, hanem a gyermekeinknek, az unokáinknak is. Azt mondja, hogy mindnyájan megismernek engem kicsintől nagyig, és nem véletlenül mondja már ezt az Ószövetségben Isten, hogy ez a kulcs, az örök élet kulcsa, hogy megismerjük őt, hiszen az Úr Jézus is ezt mondja a főpapi imában, az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Isten pedig úgy ismerhetjük meg, ahogy egy bármilyen más embertársunkat, hogyha minél több időt töltünk vele, hogyha minél több minőségi időt töltünk vele, ha naponkénti szeretett kapcsolatban vagyunk vele, ha engedjük, hogy ő formáljon és megváltoztasson, akkor egyre jobban megismerjük őt, és minél jobban megismerjük, annál természetesebb lesz számunkra a vele való kapcsolat, és a neki való engedelmesség. És akkor a mennyei minta követése az már nem egy erőlködés lesz, nem egy szenvedés, nem egy fájdalom, hogy hát csinálom, mert muszáj, de amúgy más csinálnék szívem szerint, hanem természetesen az életünk része lesz. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Köszönjük, hogy te olyan mennyei mintát adtál elénk, ami nem csak követendő példa, hanem azt is megmutattad, hogy csak a veled való életközösség által tudjuk ezt a mintát valóban követni, és tudjuk megteremni a hálaadásnak, a téged dicsőítő életnek a gyümölcseit. Te látod, Úr Jézus, hogy milyen nagy dolog a mai világban, amikor valaki már eljut oda, hogy legalább a Bibliát tekinti mintának, és próbálja ahhoz igazítani a gondolatait, a szavait, a tetteit, a viselkedését, a kapcsolatait. És tudjuk azt, Úr Jézus, hogy valóban te tökéletes mintát adtál a teljes és boldog élethez, itt a Földön és az örök élethez is a Szentírásban. De azt is tudjuk, Úr Jézus, hogy a mi óemberi természetünk alkalmatlanná tesz bennünket arra, hogy valóban teljesen e szerint, a minta szerint éljünk. Emberileg próbálkozhatunk, erőlködhetünk, hozhatunk döntéseket, juthatunk elhatározásokra, de ezek csak ideig, óráig tartanak. Úr Jézus, a szívbeteg, a szívünket, az értelmünket, a lelkünket rontotta meg a bűn, és próbálhatunk mi ezen javítgatni, és próbálhatjuk ezt valamilyen módon helyreállítani. De olyan jó, Úr Jézus, hogy te nem javítgatni akarod a szívünket, hanem új szívet akarsz nekünk adni. Új természetet, aminek már természetes lesz, hogy neked engedelmeskedik. Így imádkozunk azért, Úr Jézus, hogy hadd tapasztalhassa meg mindenki a te újjászülő kegyelmedet, szeretetedet a te szent lelked által, hadd lehessen az életünk szerves része, a te dicsőítésed, a neked engedelmes élet. És Úr Jézus, add, hogy akik átélhettük már az újjászületésnek a csodáját, azok hadd tudjunk naponként újra és újra megújulni a veled való szeretett közösségben, hadd tudjunk téged egyre jobban megismerni, hozzád egyre közelebb kerülni, és még jobban szeretni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy hozhatjuk így eléd egész életünket, családtagjainkat, kicsinyeket, nagyokat, fiatalokat, időseket egyaránt, hadd juthassanak el mindnyájan a te megismerésedre, a veled való szeretett közösségre. Imádkozunk gyülekezetünk egész közösségéért, hozzuk eléd, mennyei atyánk, a betegeket, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy az ő vigasztalójuk. Imádkozunk az iskolánkért és az óvodánkért, az ott folyó szolgálatokért, munkákért, hogy legyen azon is a te áldásod. Ugyanígy a nyári pihenésért hadd legyen abban testi-lelki felüdülés mindnyájunk számára. És hozzuk eléd, mennyei atyánk, üldözött keresztény testvéreinket is szerte a világban, hogy te erősítsd az ő hitüket, és enyhítsd az ő fájdalmukat, adj nekik szabadulást. És hozzuk eléd egyházunk és nemzetünk ügyét, hogy te adj ébredést és megújulást kérünk a te szent lelked által. Jézus nevében kérünk, atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, mert megkegyelmezek álnokságaiknak és az ő bűneikről és gonoszságaikról, meg nem emlékezem. Ámen.